Méltó a megületett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet és tisztességet, és dicsőséget és áldást. Urunk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Isten igéjét Jézus halálának napjának történetét János evangéliumából olvasom, a 19. rész első 30 verséből, a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalja, nyitott szívvel hallgassa meg. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katinák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétre való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsem meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátettette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. és ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Eddig Isten írott igéje, gyertek testvéreim, válaszoljunk az ő igéjére, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, magasztalunk és dicsőtünk téged, hiszen kicsiny rész az, amelybe beletekinthetünk, hogy milyen szenvedéseket éltél át helyettünk, hogy hogyan adtad halálra önmagadat. Bizony, ami a valódi szenvedés, az atyától való elszakítottság, azt mi meg sem érthetjük. De valósággal szenvedtél testben, testeden szenvedted el a sebeket, a fájdalmakat, lelkedben a gúnyt, a megvetést, az ellenállást, az igazságtalanságot, és mindezt, Urunk, értünk, mert úgy szeretted ezt a világot, hogy aki hiszte benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, köszönjük e mai napot, köszönjük, hogy ez számunkra, még akkor is, hogyha te a szenvedésedre emlékezünk, ünnep lehet, mert a szenvedésekben bocsátottad meg a mi vétkeinket. A mi vétkeinket, amellyel okoztuk a te sebeidet. Kérünk, Urunk, légy most is itt jelen közöttünk. Légy jelen, mint élő Úr, aki legyőzted a halált. Légy jelen és jelents ki magadat nekünk, hogy még inkább megismerjünk téged, a te irántunk való kegyelmedet és szeretetedet, a te szenvedésedből, a te halálodból, és így ragyogjon fel számunkra a keresztnek a titka, a kereszt, amely mögött ott ragyog a te feltámadásod. Így légy közöttünk a te lelked által, áld és szenteld meg együtt létünket. Ámen. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, írva található a már felolvasott János evangélium a 19. részében, különösképpen pedig a 16. versben eképpen. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja el helyét. Jézus nagypénteken kézről kézre járt, míg keresztre feszítették, ahol végül halálra adatott. Ha végig járjuk Jézussal ezt az utat, csak ennek az utolsó napnak az útját, akkor meglátjuk egyik részről az emberi gonoszság egész tárházát, a bűn mocskát, míg a másik részről azt az isteni munkát, amely még ezt is képes felhasználni, még az emberi indulatokat is, még az adott személy valós szándékai ellenére is, hogy az embert a bűnből megmentse. És még az elsőben nekünk magunknak is meg kell látnunk bűnös emberi mi voltunk, addig Jézusnak az általa elvégzett munkájában látni kell az ő nagyságát, az ő személye csodálatos voltát, és a mi bűneink bocsánatát, üdvösségünk zálogát. Amikor az ember hatalmába ejti önmaga bűne, akkor minden határt átlépve viszi végbe saját akaratát, melyről még azt is gondolhatja, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik. Ebben a láncban, mely Jézust halálra juttatja ezen az utolsó napon, az első Júdás. Ő egy volt a 12 tanítvány közül. Júdás a látszat ember. Ott volt Jézussal, látta csodáit, hallotta beszédeit, megélte szeretetét. Ez a Júdás megbecsült, megbízható ember volt, hiszen rábízták a pénzes zacskót. Mégis a szíve távol volt. Szíve, gondolatai a pénz körül forogtak, szemrebbenés nélkül lopott a rábízott pénzes zacskóból, majd 30 ezüstért adja el mesterét és urát. Megbecsült, mai szóval jó ember volt ő. Mit kell neki törődni azzal, hogy a legapróbb részletekig hűséges legyen? Neki belefér az a lopás is, hiszen kikérhetné őt ez számon. Tesz ő ennél többet a többiekért. Aki csak látszatra az úré és az istené, az nem az övé. Aki a bűnt megtűri az életében, az nem az övé. Az bármikor hatalmába kerítheti a bűn, hatalmába kerítheti az ördög, ahogyan tette ezt Júdás Iskariótessel is. A dédelgetett bűn, az emberek előtti látszatélet megbosszulta magát az ő életében. Júdás elárult a mesterét, kiszolgáltotta őt a főpapoknak. A főpapok, a vallási vezetők féltek. Féltették hatalmukat, és féltek a sokaságtól, a néptől, akik rájuk volt bízva. Ezért kellett Júdás árulása, hogy kiszolgáltassa Jézust nekik. Nem ismerték Jézusra vetni a kezüket, míg ez meg nem történt. A főpapok és az írástudók felhatalmazva érezték magukat, hogy Isten nevében cselekedjenek. Ők az Isten nélkül, az Isten nevében cselekvő emberek. Ők azok, akik azzal hencegnek, hogy hányszor olvasták végig a Bibliát, de annak valódi értelméről nincsen fogalmuk. Az ilyen szívet is a bűn uralja. Istenre hivatkozva tesznek ezt vagy azt, de az Isten valódi akaratát nem cselekszik. A törvényt megtartják, de a szeretetet elhagyják. A főpapok vágya Jézus ellen az volt, hogy Isten fiának mondta magát. Ismerték ők a törvényt, hogy mindaz az ember, aki magát Istenné teszi, vagy isteni rangot tulajdonít magának, az halált érdemel. De mert az Isten igéje iránti engedelmességük felszínes volt, ezért nem értették meg, hogy az Isten által Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, majd Dávidnak megígért szabadító az Isten fia lesz. Mivel embereknek akartak inkább tetszeni, semmint Istennek, ezért nem értették, hogy nem emberek közül való megváltót küld az Isten, aki majd letöri vállukról a politikai uralmat, hanem egyszülött fiát küldi el hozzánk hasonló emberi formában, hogy mint áldozati bárány a mi vétkeinket vegye magára. A főpapok Istenre hivatkozva ítélik el az Istennek fiát. Ők azok, akik igaznak mondják a bűnöst, és bűnösnek mondják az igazat, és a példabeszédekből ismerhetjük, hogy mind a kettőt, aki ilyet mond, elítéli az Úr. Igaznak mondják a bűnöst, azaz saját magukat. A törvény megtartásával kérkedtek. Aki pedig az írásokat nem ismeri, azelőtt valóban jó színben tetszeleghetett az ilyen ember, és tetszeleghet ma is. De hamar kitudódik az ilyen embernek hamissága. Mert az ilyen ember a törvényre hivatkozva követel törvénytelen dolgokat, vagy fedhetetlenséget színlel, miközben égbe kiáltó vétkeket hordoz. Szíve telve van irigységgel, szája átokkal, cselekedete gyűlölettel. Az ilyen embert a szeretet hiányán lehet utolérni. Ők felhatalmazva érzik magukat, hogy kimondják a végső ítéletet bűnös és igaz felett egyaránt. A főpapok és írástudók hatalma is korlátozott volt. Gőgükben elítélték az ártatlant, de nem volt hatalmukban kivégezni őt. Így adták át és szolgáltatták ki Pilátusnak. Pilátusnak, a hatalom gőgében élő, a hatalom gőgében elbukó és hatalmával visszaélő embernek. Pilátus nem volt gyenge ember, sőt a történelemből tudjuk, hogy véres kezű helytartó volt. Az igazság szolgája, aki bár lojális, hűséges az őt kinevező római hatalomhoz, mégis kivétel nélkül a saját igazságának szolgálja. Talán rácsodálkozhatunk arra is, hogy miért kezdi védeni Jézust, ezt a zsidó embert, egy galileait. Miért akadékoskodik annyit a főpapokkal szemben, hiszen valószínűleg nem az első eset, hogy ártatlan embert ítélt halálra. De valamit ő is megérez abból, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az, akit a zsidó vezetők a saját törvényük szerint halálra ítéltek, nem vétkes abban, amivel vádolják. Megérez valamit abból, hogy itt valóban egy igaz emberről, egy minden tekintetben fedhetetlen emberről van szó. Pilátus pedig, aki önmaga igazságának a bajnoka, inába száll a bátorsága, hogy ezt az embert igaztalan vádak alapján elítélje. Mégis bűnrészes lesz egy ártatlan ember halálában. Sőt, még azt is olvassuk itt János evangéliumában, hogy egyenesen félelem szállja meg, amikor a zsidóktól meghallja a vádat, Isten fiának mondta magát, Isten fiává tette magát. Mit törődött Pilátus a zsidók törvényével? Nem törődött vele, de volt benne annyi vallásos érzület, hogy félelem szállja meg attól, hogy az Istenek dolgába avatkozzon. Ám amikor hatalmával kérkedik Jézus előtt, és Jézus helyreigazítja őt, akkor újjáéled benne az emberi gőg. Pilátus úgy élt a hatalmával, hogy közben nem ismerte el annak hatalmát, az élő Istennek hatalmát, akitől az övé is volt. Pilátus hatalma nem fegyverrel megszerzett, vagy pénzen megvásárolt hatalom volt, még ha így is jutott hozzá, hanem felülről kapott, az uraknak urától kapott hatalom. Pilátus nem alázta meg magát ezelőtt az élő úr előtt, sőt megismerni sem akarta őt. Engedte, hogy bűnös szívét betöltse a hatalom mámora, hogy a maga helyén úgy éljen, úgy viselkedjen és úgy ítéljen, mint valami kis Isten. Pilátus úgy gondolta, hogy még az Isten neki szívességet tesz, és megmenti a zsidó vezetők haragjától ezt az embert. De minden jó szándékú tette, csak tovább szította azok gyűlöletét, és tetézte gyalázatát az Isten fiának. Pilátus számlájára írható, pedig Jézus megmentésért teszi, hogy átadja Jézus katonái kénye kedvének. Így előttük és a nép előtt is gúnytárgyává teszi őt és királyságát is. Ő az, aki megkorbácsoltatja, ezzel még mérhetetlenebbé teszi az ő szenvedését. Nem kellett volna ennek így lennie. Pilátus jó szándékból menteni akarja Jézust, és mégis gyalázatára van ő is neki. Calvin szerint maga Pilátus utasítja katonáit, hogy bíbor ruhába öltöztessék, és fejére tövisből koronát fonjanak, hogy Jézus nevetségessé tegyék abban a vádban, amelyel a főpapok őt vádolják. Közben nem veszi észre, hogy a királyok királyát gyalázza ezzel. Kiszolgáltatja őt a katonáinak, közben nem számol azzal, hogy a bűnös ember, a felülről megalázott ember, amikor nála gyengébre talál, sokszorosan adja vissza az őtért sérelmeket. A mások méltóságát megtapodó ember, aki azt mondja, ma én, holnap te. Aki felül van, az alázhatja meg a másikat, ezzel fedve el a maga gyengeségét. Mert aki a bűn szolgálja, az rabszolgálja annak. A bűn pedig nem ismer határt semmiben. Legfeljebb azt a határt, amit Isten kegyelme szab a bűnnek. Jézus pedig, az Isten fia mindezt némán tűri. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. miközben Jézust az emberek kézről kézre adják, és egymásnak szolgáltatják ki őt, mindenki a saját jól felfogott érdekében, és ahogyan a bűn suttog a szívükben, aközben Jézus némán tűri mindezt. Fáj neki a hamis vád, szenved a gyalázástól, a gúnytól, az igazságtalanságtól. Vérzik a sebektől, mégis némán tűri mindezt, miértünk. Mert mielőtt Júdás bármit is tehetne, háromszor halljuk Jézustól, hogy Isten maga adja az emberfiát emberek kezébe. És lássuk meg, mire képes az ember. Mindenre a gonoszságra, de lássuk meg nem csak azok az emberek, akik halálra adták akkor Jézust, hanem mi magunk is. Bizony magunkra kell ismerni. Mert a János 3.16-ban, mely szerint Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, az adta azt jelenti, hogy Isten adta halálra az ő egyszülött fiát. És milyen szomorú, hogy úgy adta halálra, hogy ezt mi emberek keze által tette meg. A mennyei atya keresztfára, átokfára adta a saját fiát helyettünk. Márpedig az a keresztestvéreim, a mi keresztünk. Az a kereszt, amelyen Jézus függött, azt nekem és neked ácsolták, testvérem. Az én bűneim és a te bűneid miatt. Nekünk kellene és pedig méltán elszenvedni ott a mi bűneink büntetését. Az pedig nem csupán a fizikai halál, hanem az örök halál, az örökké tartó szenvedés. Az Atya szeretetéből adja oda a saját fiát helyettünk. De alázatából, tetteiből és a róla való bizonyságokból tudjuk, hogy a fiú maga is önként veti alá magát ennek az atyai akaratnak. Mert ő is az atyával együtt szeretett engem, szeretett téged testvérem, és önmagát adta értünk. Mindenki kiszolgáltatta őt. Ne gondoljuk, hogy mi nem így tettünk volna. Sokszor hallom, felszólal az emberi gőg, bezzeg én nem adtam volna halálra, én nem kiáltottam volna, hogy feszíts meg. De aki maga így gondolja, az még nem ismeri a bűnnek hatalmát az életében. Bizony nem csak azokhoz szól Péter apostol, akik konkrétan részesei voltak Krisztus elítélésének, hanem szól minden emberhez, aki bűne miatt akarva és akaratlan részes Krisztus halálában. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Aki nem érzi részét Krisztus halálában, annak nincs része Krisztus életében, az örök életben sem. Ha a mi ajkunkról is hangzik a hitvallás, hogy Jézus az, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért, akkor bizonyosnak kell lennünk abban, hogy a mi bűnünk, a mi személyes bűnünk, amit mi a mi életünk során elkövettünk és elkövetünk, az juttatta Krisztust a kereszthalára, a legszörnyűbb fizikai és lelki szenvedésre. Ha pedig hisszük, hogy ő a bűneinkért adatott, azaz szolgáltattatott ki a halálnak, higgyük, hogy vele együtt meghaltunk mi is. Azaz általa megbocsátattak a mi vétkeink, hogy szintén általa feltámadván egy új életben járjunk. Járnunk is kell. Járnunk kell ebben az új életben, elhagyva a megtűrt bűnöket. Elhagyva a pénzhez vagy a hatalomhoz való ragaszkodást. Elhagyva a saját igazságunkhoz való ragaszkodást, mely olyan sokszor nem az Isten igazsága, még ha ezt is gondoljuk. Elhagyva a jóról való elképzeléseinket, és egyedül Istent és az ő akaratát tartva jónak. Mert ha így teszünk, akkor még a szeretet tekintetében is keressük Isten igéjéből, hogy hogyan tudom szeretni a másikat. Hogyan tudok a másiknak Isten szerint jót tenni? Hogyan tudok segítségére lenni? De ehhez meg kell vallanom, hogy én bűnös ember vagyok. Jézus pedig igaz, aki a maga igazságával ruházza fel a benne hívőt. Tekintsünk fel mi is a keresztre, és valljuk meg, hogy Jézus, Isten ama egyszülött fia, mint igaz ember szenvedett helyettünk, az igaz a nem igazakért, a bűntelen a bűnösért. Ámen. Drága mennyatyánk, szerető és kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem lehajoltál hozzánk a te egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Te, atyánk, vele együtt szenvedted végig azt, amit ő végigjárt, hiszen a te fiadat kellett odaadni a mi bűneinkért. És valóban, ahogyan az énekben énekeltük és tudjuk is, bizony nagy dolog, ha valaki meghal barátaiért, de a mi Urunk meghalt ellenségeiért, akik mi vagyunk. Bocsáss meg, atyánk, hogy akár ismerjük már, akár nem a te személyedet, a te kegyelmedet, a te munkádat, mégis sokszor szaporítjuk a mi vétkünket, sokszor gondoljuk a mi igazságunkat a te igazságodnak, a mi útjainkat a te utaidnak. De kérünk, atyánk, légy a mi szabadítónk az Úr Jézus Krisztus által, hiszen ahogyan az ő utolsó szavában hallhattuk, minden elvégeztetett. Minden bűnünkért az ár ki van fizetve. Minden készen van, hogy hozzád jöjjünk, hogy leboruljunk előtted, megvalljuk a mi vétkeinket, és bocsánatot kapjunk rá. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, mert te voltál a megöletett bárány miértünk. Te vagy az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, akié minden dicsőség, hiszen a halál nem tarthatott fogva téged, mert ártatlanul szenvedtél helyettünk, hanem feltámadtál harmadnapra, hogy örök életet ajándékozz mindannak, aki hisz te benned. Így kérünk, Urunk, légy a te népeddel, légy ezzel a gyülekezettel itt Fehérváron, légy a te anyaszentegyházad vezetője, te hív üdvösségre mind többeket, a mi gyülekezetünkből, a mi családjainkból, városunkból, népünkből és nemzetünkből is. Te munkálj, Uránk, közöttünk, és kérünk, áld meg és szenteld meg a mi ünneplésünket, hogy felragyogjon nekünk valóban a Krisztus, hogy feljusson a mi szónk te hozzád, Urunk, a mi hálaadásunk és dicséretünk, amely nem csak szó legyen, hanem valóságos tett. Add, Urunk, hogy úgy tudjunk innen elmenni, hogy mi magunkat megalázzuk előtted, és odaszánjuk magunkat neked, hogy ahogyan te a te atyádnak alávetetted akaratodat, úgy szeretnénk mi is a mi akaratunkat, a mi egész életünket alávetni te neked. Mert tudjuk, Urunk, hogy te mindezt jóra, szeretetre és üdvösségre használod. Így kérünk, áldj és szentelj meg bennünket. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után áldjon meg titeket az Isten, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.